Jó napot kívánok, tessék helyet foglalni. Kedves hallgatóim, akkor az MSC tanulmányaik megkezdése folyamatában itt belép a rendszertechnika és rendszeranalízis című tárgy járműmérnököknél, amelyik szó szerint megegyezik a logisztikai mérnöki szak a rendszertechnika és rendszermodellezés című tárgyával. Úgyhogy én egységesen fogom előadni, szépen jegyzeteljék. Na most, hát úgy tűnik, hogy segítséget fog adni majd a videó, mire végére érünk a fél évnek, addigra a videó is meg lesz. Talán közben, ha fölkerülnek a videóanyagok, akkor az EH-ra való készülést is segítheti. Mindazonáltal nagyon fontos lenne, hogy szépen jegyzeteljenek, hogy táblára próbálok írni, meg rajzolni, úgy szoktam, mindig talán jártak már hozzá mindannyian, nagyjából lehet mondani, és akkor így szépen haladunk az anyagba. Tehát nézzük akkor a tárgyat, hogy hogyan épülne föl. Hát először is, hoppá, fönnakadtam majdnem. Igen, tehát rendszertechnika. És rendszeranalízis. Én ezt írom föl, aztán a modellezés az ugyanez a tárgy. Így. Na hát először is a rendszerek jellemzése, mint első kérdéskör. Néhány általános dolog szerepelni fog itt, mint rendszeroperátor, bemenet, válasz, és itt tovább különböző rendszer problémák megfogalmazása. És akkor még sorra kerül itt néhány dolog a gépkonfigurációk jellemzésével kapcsolatosan. Majd pedig jön a hatásvágzat. Tehát így írom talán a általános rész, általános kérdések, B hatásvázlat, C hatásvázlattal többé-kevésbé izomorf dolog a struktúragráf, jelfolyamábra, IFA, D, dinamikai hálózat. Hát ezek lennének a rendszerjellemzésnek a módszerei. Csomó példa fog szerepelni különböző műszaki rendszerek, főképp járműtechnikai példák. Hogyan néz ez ki? A rendszernek ez az ábrákkal történő megadása tulajdonképpen majdnem, hogy utasítást ad arra, hogy hogyan kell a mozgásegyenletet megkonstruálni annak alapján, illetve megfordítva, ha a mozgásegyenlet megvan, nagyon könnyű megrajzolni a grafikus ábrázolását neki. Persze nem csupán mozgásegyenletről van szó, mert lehet, hogy az irányító rendszer, amelyik szervesen integrálódik a járműhöz, vagy akár mobilgéphez, építőgéphez, anyagmozgatógéphez, az is hát hasonlóképpen jellemezhető. Na most, mikor ezen a részen túl vagyunk, ez egy elég szép anyagrész lesz. Itt nálam a jegyzetben, ami rendelkezésre áll, ugye ember fönn a honlapon megtalálják ezt, talán már meg is találta valaki. Meg, jó. Azt mondhatom, hogy 54. oldalig tart ez a rész. Jön a második, a rendszer egyenletek analitikus meghatározása. Hát alapvetően energia alapon, ugye Lagrange, egyenlettel, illetve a Hamilton rendszerre is ki fogunk térni. És a harmadik rész pedig a lineáris rendszerek általános elmélete lesz. Hát ez a lineáris rendszer, a modell, ez az, ami tulajdonképpen az első vizsgálati lépés szokott lenni, bármely bonyolult is legyen a vizsgált jelenség, struktúra, hogy linearizálással, a lineáris rendszer keretében elérhető egységes elmélettel ugorjunk neki a tárgyalásnak, aztán ahol szükséges, ott bevezetjük a nem linearitásokat, és akkor... Hát persze már egyedivé válik a feladat. Egy rendszer probléma addig lesz általános szinten tárgyalható, amíg a linearitás fennáll. Nem lineáris rendszerek, egyedi viselkedésűek. Hát majd aztán a jövő fél évben lesz mérnöki matematika, akkor látjuk ennek a másik oldali vetületét. Jó, hát akkor bele is kezdhetünk a tárgyalásban, és akkor jöhetne az általános kérdések, mint alapfogalmak, tehát egyes, vagy a... Általános kérdések. Jó. És akkor alapfogalmak. Mindjárt a rendszer, mint egy alapvető objektum. Valahogy értelmezni kéne. Azt mondhatjuk, hogy bizonyos objektumok összességeként fogjuk megragadni. Mely objektumok egymással jól meghatározott kapcsolatban állnak. A nagybetűvel írom, ez rendkívül fontos, a kapcsolat. Állnak. Jó? Bizonyos objektumok összegén egymással kapcsolatban állnak. Tehát az objektumokat én megjelölhetem szimbolikus formában, mondjuk K1, mondjuk K2, K3, K4, itt lenne K5, és valahol egy K6. Na most, hát eddig ez még nem rendszer. Ez bizonyos dolgok itt elhelyezkednek, sikerült a táblán síkba elhelyezni őket. Ha kapcsolatot fogok köztük készíteni, akkor például egy ilyen dolog elkészíthető. Megjelennek kapcsolatok. Meg is lehet nevezni őket. Itt lenne egy E1-2-es, E1-4-es, E1-3-as, E4-5-ös, E4-6-os. Tehát vannak kapcsolatok. Látjuk, hogy csomópontok és élek rendszere. KI, I egyenlő 1, 2, és itt tovább N, csomópontok. És EIJ, élek, indexet nem írok most itten, hogy nem minden van összekötve. Élek, hát ezek együtt egy gráfot alkotnak. Na most hát, hogy a mi rendszer analízisünkben milyen gráfok jönnek, egy picit még osztályozzuk, hogy egyszerű gráf. Különböző csomópontokat csak egy él köt össze. Tehát amit itt megrajzoltam, ez egy egyszerű gráf. Van a multigráf, legtöbbször multigráfaink vannak a rendszertechnikában. Tehát egyszerű gráf és multigráf. Különböző csomópontok között. Között többszörös kapcsolat is lehet. Több él is megjelenik. Tehát lehet egy ilyen. Ez már egy multigráf ilyen értelemben. De most egy másik szempont szerint irányítatlan. És irányított gráf. Ilyen szóba. Hát jelezzük meg, hogy a mi műszaki rendszereink legtöbbször irányított gráffal jelentkeznek. A csomópontokat összekötő kapcsolat vagy reláció neve irányítatlan gráfnál eddig arról beszéltünk, ilyet rajzoltam, él irányított gráfnál ív. Tehát ez a dolog lesz, nálunk legtöbbször ívek kötik majd össze a csomópontjainkat, és a multigráf is jelentkezik nagyon sok esetben. Jó? Hát ennyi kis előre bocsátást, nem fogunk nagy gráfelméletbe bonyolódni itt. Ellenben azt fogjuk mondani, hogy elsősorban viselkedő rendszerekkel foglalkozunk. Bennünket ezek érdekelnek főképp. Miről van szó? Ezek a rendszerek meghatározott behatásra a rendszer felépítésétől függő specifikus ilyen értelemben választ adnak specifikus válasz a bemenetet neki jellemzőt amit mi nevezhetünk behatásnak, gerjesztésnek, zavarásnak. És már is érezzük, hogy mi itt a műszaki tartalom. A rendszer irat R-rel jelölt operátora viszi át a válaszba. az R bemeneti függvényhez időfüggvény, ugye időtől függő ez a bemenet, a kergesztés, ugye mit kapcsolok rá, villamos feszültséget valamilyen villamos rendszerre, vagy milyen erőbehatás működik nekem a mechanikai rendszeremre. Motor forgatjus tengelyére dolgoznak rá a hajtórudak, igaz? Több bemenet lehet, és érdekes a mozgásválasz a forgatjus tengelynek a kialakuló szögsebessége, igaz? Ami nem lesz konstans, tudjuk, hogy első évben. Időfüggvénye függvényéhez időfüggvényhez válasz időfüggvényt. Rendel. Hát az operátort azt jól megismertük még elsőbe is, emlékeznek rá, hogy volt az általános járműgéptan című tárgy, igaz? Volt olyan. És akkor azt mondtuk, hogy a D per DT az egy operátor. Kiadjuk a D per DT-t, akkor a mögötte álló függvényt deriválni kell. Vagy egy integrál, az is egy operátor. Kiadom a integrált, akkor a mögötte álló függvényt integrálni kell. És hát ezeknek a kombinációja, operátor, polinomok, stb. Szóba fognak jönni nem sokára. Tehát, itt van egy példa, ami mi szívünkhöz közel áll. Itt van tulajdonképpen a, mondjuk, egy szabadságfokú lineáris dinamikai rendszer. Ez jól ismert számunkra. Itt van egy S merevségű rugó, D csillapítás és egy M tömeg. Hát rendben van, itt nyugszik, semmit nem csinál. De ha megzavarom, például megpöccinteném, akkor elkezdene lengeni, érezzük, hogy itt diszipál és áramlik az energia pár lengés után visszaáll az egyensúlyi helyzet. A rugó az visszalökné, hogyha ez nem lenne a csillapítás, így végezetéig fönnmaradna az az energia áram, ami a kinetikus energia az M-ben és a rugóban tárolt potenciális energia között fennáll, mind energiaáramlás. Minden lengés energiaáramlással jár, potenciális és kinetikus energia forma között. Na mondjuk azt, hogy működjön most egy behatás erre a rendszerre. Hát ez a mérnöki rendszereinkben jellegzetes. FT, gerjesztő erő. Jó? És akkor vehetem a válaszát a rendszernek, engem érdekelne, hogyan alakul a kitérés. Mondjuk egy XT kitérés. Akkor ez egy gerjesztett és csillapított lineáris lengőrendszer. Igaz? Lineáris lengőrendszer. Mitől jön a linealitása? A tárgyalás jelen pillanatában talán még csak annyi, hogy tudjuk, hogy a rugónak lineáris karakterisztikája van, igaz? A kitérés függvényében. És a csillapítónak, amit D-vel jelölök, akkor meg a sebesség függvényében lineáris a csillapító ereje, amelyik a mozgást gátolni igyekszik. Később látjuk azt, hogy a lineáris rendszer fogalom az általánosabb ennél, erre érvényes lesz természetesen, hanem az R operátor valamilyen tulajdonságaként jelenik majd meg. Most az egészet, hogyha rendszertechnikai szemlélettel akarnám megfogalmazni, azt mondom, hogy átviteli blokkom van, amelyre működtetek bemenő jellemzőt, ez az időfüggvény. Azt mondta, R operátor átviszi a válasz időfüggvényébe. Itt a rendszer válasza, a mozgás válasz. Ez az egyszerű ábra jeleníti meg tulajdonképpen most még strukturális részletektől eltekintve összességében, és akkor azt kell mondani, hogy válaszol a rendszer, az XT nem lesz más, mint a FT gerjesztés R szerinti képe. Kiadom az R operátort, mint egy elé írva, az, hogy a szorzás vagy nem szorzás, azon nem kell itt most hangsúlyt venni. Ha kiírom az operátort, azt alkalmaznom kell a mögötte álló függvényre. Kérdés, hogy az F hatásra milyen XT alakul ki. Na most szerencsére itt azért tudunk többet mondani, tehát nem csupán ilyen elvont formába azt mondani, hogy jó, van erő, meg van válasz, valamit tudunk, hiszen a kinetika alaptörvénye az itt érvényesíthető. És a további tárgyalásunkban, és hát alapvetően ilyen formában fogjuk majd az anyagot feldolgozni. Nézzük tehát, hogy mit tudunk mondani az R operátorról. Én itt most a mozgás egyenlet felé fordulok, és annak alapján végül is azt fogjuk mondani, hogy az R valami integrál operátor jellegű kell, hogy legyen. Ez lesz a következtetésünk. Mi ennek a megalapozása? Hát a rendszer operátor jellegének behatárolása. Ennél a példánál. A vizsgált egyszerű lengőrendszer gerjesztetés csillapított. És hozzá lineáris. Lengőrendszer esetén. Hát ugye segít a kinetika. Itten. Newton második axiomája felírható. Na, úgy szólna, hogy summa F vektor, ami a tömegre hat, három erő van jelen, mindjárt látjuk. I egyenlő 1-től 3-ig. Egyenlő M-szer A. Így. Ezt kéne azonosítani most, hogy mi a helyzet. A ható erők erőket könnyen tudom fölvenni, talán célszerű itt nézni egy, vegyünk itt egy E, jól rögzített egységvektort, és akkor vektorosan fogom nézni a dolgot. Ugye van az egyes gerjesztő erő. F1 vektor. Az nem lesz más, mint a megadott gerjesztő függvény, és úgy volt megadva, hogy erre az erre érvényes vektor. Kettes, rugalmas visszatérítő erő. Ez a rugó erő. Azt mondanám, hogy F2 egyenlő Fs T. Na most, hogy fog az kinézni a rugóból fellépő erő? Mozgásállapot függőnek kell lenni. Milyen lesz az? Adok neki x kitérést, összenyomtam a rugót, visszafelé akar működni. Mínusz lesz. Mínusz s-szer xt. Mozgást állapot függő. Itt a mozgás állapot, igaz? Az XT. Szer E. Mert megtudosan veszem. És a hármas. A csillapító erő. Viszkózus csillapító. F3. Egyenlő FD. Ide egy vektort húzunk még. Így. Tovább egyenlő. Mínusz D-szer. X pont T-szer E. Mozgás állapot függő, igaz? Mozgás állapot függő. Itt vannak az erők. Meg tudom konstruálni a szumma. I egyenlő 1-től 3-ig Fi-t. Egyenlő. Kinyitok egy zárójelet. Ft, mert az E-t majd kiemelem. Mínusz S szer Xt. Mínusz D szer X pont T. Így. Meg is van a szumma E. Na hát a bal oldal kész. Na most a jobb oldal. Mm-hmm. ez egy csillag volt, tehát csillagban. Mit tudok mondani? M-szer A vektor volt, M-szer X2.T és E. A Newton axióma azt mondja, hogy a kettőnek minden tére egyenlőnek kell lenni. Ft minusz Sxt minusz Dx.t egy pont. Bezárva E, egyenlő kell lenni M-szer X2.t E. Na, hát kicsit iskolásan vélem, mert ezeket mi tudjuk, de nem árt, ha itt egyszer le van írva. Akkor két vektor azonos bázison elírva, mikor lehet egyenlő? Tudjuk, a bázis előállítás, mint tudják, egyértelmű. Ez az egyenlőség minden tére csak akkor állhat fent, ha az együttható függvények megegyeznek. Adott E bázis vektoron történő előállítás egyértelmű lévén az együttható függvényeknek meg kell egyeznie. Minden tére megegyeznek bezárva, és akkor azt lehet mondani, hogy itt van ez a Ft minusz S-szer Xt minusz D-szer X.t egyenlő M-szer X2.t. Itt kaptam egy skalár függvényegyenletet. Skalár függvényegyenlet. A keresett Xt kitérés függvényre nézve. Na hát, ha megmondom, hogy függvény egyenlet, akkor ne figyeljük, hogy másodrendű lineáris inhomogén difegyenlet. Hát nem újdonság, hogy egy ilyen függvényegyenletnek az ismeretlen egy függvény valamilyen intervallum fölött, lehet, hogy egész számegyenesen, és az, hogy végtelen sok megoldás van abban az értelemben, hogy találhatok végtelen sok olyan függvényt, ami ezt kielégíti, az a integrálás additív konstansai miatt is ismert régről. Elvileg végtelen sok megoldás. Hát ezt tanultuk a harmonikus lengőmozgásnál is annó, és aztán ezek közül csak az érdekes, a kezdeti, az előírt kezdeti értékeket. Kielégítő. Mik ezek? Partikuláris megoldások, érdekes. Partikuláris megoldás. Előírt kezdeti értéket kielégítő partikuláris megoldás érdekes számunkra mérnökileg. Hát mit mondjak például, azt mondhatnám, hogy az x-et előírom a t0 helyen valami x0, és x pontot előírom a t0 helyen valami v0. Jó? Ez a két kezdeti feltétel. Hát nem erőszakoljuk most, de jövő fél évben személyesen fogom erőszakolni a Lipschitz feltételt, mert az mindig teljesül ilyen lineáris differenciál egyenletnél. Emlékszünk rá kicsit, ugye? Az egyértelmű megoldás elégséges feltétele, nem szükséges, de erre lineáris differenciál egyenletekre teljesül mindig. Na, ez rendben van. A dolog számomra most annyiból érdekes, hogy szokásos alakra hozom. Hozzuk a diffegyenletünket, ami a rendszert leírja. Diffegyenletet. És akkor úgy érzek, hogy m szer x 2 pont, tehát a derivált függvények deriválási rendszámai szerint csökkenő sorrendben feltüntetve a függvényeket, plusz s szer x t nulladik derivált maga a függvény, egyenlő ft. Ez az a standard alak, amit mi a gerjesztetés csillapított lengőrendszerre hát ismerünk. Jól ismert objektummal találkozunk, remélem, hogy jó ismerősként tudjuk köszönteni. Rendben. Na most egy picit jön az operátor. És azt mondtam, a cím az volt, hogy a rendszeroperátor jellegét szeretnénk behatárolni. Na nézzük akkor. Jelölés. P egyenlő d per dt. Akkor mit csináltam most? Azt, amit elsőben is elkövettem már, kijelölöm a differenciálás műveletét ebben a p-vel. Ha mögé írok valamit, azt jelenti, tessék differenciálni a mögötte álló függvényt. Jó. Akkor az x pont t, azt jelenti, hogy d per dt xt, így csináltuk elsőbe, és akkor azt írhatom, hogy p xt. Aztán x2 pont t, azt hogy mondhatnám? Úgy, hogy d per dt x pont t, meg még egyszer kell deriválni. Akkor az lesz, hogy p-szer, innen veszem p xt. Tehát azt mondhatnám, hogy az x2 pontot p négyzet xt-vel jellemezhetem. Operátor hatvány, hűha, mit jelent? Egymás utáni kétszeri alkalmazás. A p egymás utáni kétszeri, ha n lenne, akkor n-szeri alkalmazás. Írja elő. Jó? Tehát ez a helyzet. Na most akkor ebből lehetne csinálni valamit. Azt jelenti, hogy szeretném az R operátort megkapni, az írott R-et. Akkor azt mondom, hogy M-szer P négyzetszer X T plusz D-szer P X T plusz S-szer X T egyenlő F T. Nem ide, ez itt nem jó. Inkább így, pláne ha felveszük videóra, akkor végképp, hanem így, hogy m-szer p négyzetszer xt plusz d-szer p xt plusz s-szer xt egyenlő ft. És akkor azt kapom, hogy lett itt egy operátor polinom. Na, hát valamit kaptunk. Ha nem is az R-et, de a megfordítottját. Emlékezzünk rá, hogy az R mit csinált? Az FT-t vitte át XT-be. Most meg itt van egy operátor, most már egész konkrétan differenciál operátor jellegű, egész pontosan a differenciál operátor polinomja. Az megfordítva működik, az X-et viszi át a gerjesztésbe. Akkor méltán mondhatom, hogy az R-et nem sikerült megkapnunk, de az R-1-et, az inverzét, azt igen. Tehát ez már egy tájékozódási pont, és egy rövid gondolatmenettel már látjuk is azt a előre bocsátott dolgot, hogy itt maga a rendszeroperátor, integrál operátor jellegű kell, hogy legyen. a kapott MP négyzet plusz DP plusz S az XT függvényt viszi át FT-be. Azaz a keresett R rendszeroperátor inverzét kaptuk. Azt kapjuk, hogy ez az R-1 alkalmazva XT-re egyenlő FT. Ez maga nyilvánvaló az általunk keresett rendszeroperátor inverzet, fordított leképezés. Na most fontos, R-1 a P differenciál operátor polinomja. Igaz, egy másodfokú polinom, hát minden felírásunkból látszik. MP négyzet DP plusz S, maga is differenciál operátor jellegű. Majd jövőre úgy fogjuk írni, hogy L függvény P egyenlő XT egyenlő FT, magát a differenciál egyenletet az operátorra jellemzi. Tehát át lett írva egyszerűen, most nem érdekes még, hanem ha ez volt egy egyes, a kettes, ismert, R operátort hogy tudom megkapni R-1-ből? Hát egy elegáns húzással megfordítom. R-1 minusz 1-e, az R-rel egyenlő. Ezért R integrál operátor jellegű. Mert R a mínusz egy diff operátor. Na most három. Később látni fogjuk, és most csak megelőlegezem. XT-t előállítja az R az FT-ből, és az alakja ilyen lesz. Amit jelöltem ki, egy impropriós integrált, és a rendszer jellemző függvény pedig a súlyfüggvény lesz. Így. Ez lesz a megoldás, és hát látjuk, hogy egy integrál operátor, itt van neki a magfüggvénye. Speciális. Egy adott H, a HT súlyfüggvényből keletkezik. Ezt fogjuk venni nagyon részletesen a utolsó részében, a lineáris rendszerek elméletében keletkezik. Na most egy dolog nagyon érdekesen látszik. Ha ezt a súlyfüggvényt ismernénk, akkor ennek alapján az a dolog leolvasható, hogy tetszőleges gerjesztésre a választ ki tudom számítani ezzel az integrállal. Hát ez mondjuk igen kedvező dolog. Az integrált pedig számítógéptel ki tudjuk számolni, hogyan kicsi felosztásrendszert véve a időtengelyen, tautengely most, minden tére ezeket a szorzatokat összegezzük, és kész. Ez az integrál. Tehát számítógéppel ezt a dolgot könnyű megkapni. Ez lesz a konvolúció típusú megoldás, tulajdonképpen ez a HT súlyfüggvény konvolválva a gerjesztés függvénnyel, ez lesz a konvolúció tétel. Lineáris rendszerek elméletében alapvető tétel. Igen. így tudom előállítani. Mi a súlyfüggvény? HT, a rendszerre ható egységimpulzusra adott válasz. Én azért ezt nem teljesen ismeretlen. Úgy emlékszem, a járműdinamika és hajtástechnika című tárgyba ez belépett. Bár talán már nem én tartottam, így van? Van, akinek még én tartottam? Járműdinamika és hajtástechnika, hát van. Há, igen, ott biztos szerepelt, mert a részt én tartottam akkor. Tehát a rendszerre ható egységimpulzus gerjesztésre adott válasz. Hogy kell elképzelni? Egységnyi impulzus beviszek egy pöccentéssel ebbe a rendszerbe, nincs már itt a rendszerem fölrajzolva. De el tudom képzelni, a tömegre egységnyi impulzust egy pöccentéssel beviszek, azt jelenti, hogy nyugalmi helyzetben volt, és m-szer v egyenlő 1. Egységnyi impulzus viszek be, azt jelenti, hogy előírom a kezdeti sebességét, miközben nulláról indul. Akkor kialakul egy megoldása ennek a mozgás egyenletnek. Na most az a helyzet, hogyha ezt ismerem, ezt a HT függvényt, nézzék meg, tetszőleges gerjesztésre a kimenetet megkapom. Itt egy elrettentő impropriós integrál, a félünk tőle, kiszám végtelen, te jó ég, de gyakorlatilag a H az nullához tart, tehát nem kell végtelenig integrálni majd. És számítógép pedig egy sűrű beosztáson, trapézszabállyal, még azt ki tudja számítani a görbevallati területet, nem? Hát akkor ez az eljárás, tehát ez így egyszerűsödik a dolog. Hát egy kis példaszerűen egy speciális gerjesztést legyen az U, T ilyen alakú. 1 és 0. Mikor 1, ha T nagyobb, mint 0, ha pedig kisebb, egyenlő 0. Hát így van, helyesen ez az egységugrás függvény. Egy jellegzetes vizsgálójel. Egységugrás. Akkor most, ha nekünk az a kis lengőrendszerünk van, amit eddig így példaként elkezdtünk nézni, reprezentálni a viszonyokat, akkor most azt jelenti, hogy az FT egyenlő UT gerjesztést adom rá, és akkor a válasz lesz egy jellegzetes XT egyenlő nagy AT függvény. És ez körülbelül így néz neki, hogy egy bizonyos tulajdonságot látunk is megnyilvánulni. A két oldali bemeneti és válaszfüggvény, ez lesz itt az A, itt pedig megjelenik az U. És akkor az U az olyan volt, hogy balról folytonosnak vettük, amint látszik, és egységnyi értékre ugrott az zérusnál. Na és akkor szépen válaszol a rendszer. Zérus volt addig, mert egyensúlyban volt a lengőrendszeren, majd mindjárt odavázolom kicsibe még, hogy tudjuk, melyikről van szó. Akkor a vége pedig az, hogy mivel rá lett akasztva ez az egységi erő, ez valahogy fölfutott, és egy végső egyensúlyi helyzetbe eljut valahol. Miért? Egységi erő rajta maradt a rendszeremen, tehát valamilyen zérustól különböző helyen fog egyensúlyi állapotba kerülni, SD, M. Tehát nekem most ez volt, hogy itt UT volt, és a válasz pedig speciálisan egy rendszerjellemző függvény mindjárt, AT jelentkezik. Hát most látjuk azt, hogy van itt valamilyen nagy T időpont, amitől kezdve úgy lehet mondani, hogy a tranziens szakasz befejeződött gyakorlatilag. Ez lenne itt a tranziens szakasz. És hát beáll a többé-kevésbé állandósult permanens. Így. Tehát az A T-függvény, mint átmeneti függvény megvan. Na most hát fogjuk majd tanulni, későbbiekben visszatérünk rá, hogy ez megint olyan, hogy ha ezt ismered, akkor bármilyen gerjesztés alapján már ahhoz tartozó választ meg lehet kapni. Ez lesz a Duhamel integrál kifejezés majd. Még ott most nem tartunk. Tehát egy példaként látszik a viselkedés. Megadtam a behatást, figyeljünk jól fel rá, hogy egyrészt attól függ a válasz, hogy mit adtam rá, másrészt attól függ, hogy hogy viselkedik a rendszer. Ebben a rendszernek a jellemzése paramétervektorral történhet. Paramétervektor. Itt most egy egyszerű. Egyszerű a helyzet. Azt mondom, hogy van a P-vektorom, ami most áll abból, hogy M, S, D. Mindegyik nem negatív. Esetleg nulla a D, attól még lengőrendszer marad. Ha S egyenlő nulla, akkor már a lengési tulajdonság elesik. Miért? A két szükséges tároló közül az egyik le van nullázva. Az M a kinetikus energiatároló konstansa, igaz, mekkora tömeg, egy félszer M-szer V négyzet, az S pedig a potenciális energiatároló, a rugó jellemzője, egy félszer S-szer X négyzet, vagy most itt A négyzet a kimeneten, tehát így. Akkor az történne, ha csak M és D van, az olyan, hogy a külső erő egyrészt gyorsítja, másrészt meg elvonja D a rendszerből az energiát. Tehát lengés nem lesz abban az esetben. Na, ez a paraméter vektor minden esetre eleme egy valami írott P-vel jelölt tartománynak, és nagyon szépen lehetne az összes lengőrendszert, amit mi vizsgálni akarunk, ebben a vonatkozásban nézni. Egy szabadságfokúak itt vannak, egy erősen csillapított rendszernek a paraméter vektora egy P1, mert annak ekkora nagy csillapítása van, és ugyanilyen merevség mellett egy gyengén csillapított változat pedig egy P2. Ugye? Kvázi azt mondhatom, hogy erősen csillapított. Rendszer jellemzője ez a paramétervektor, meg itten gyengén csillapított. Na most az a gyakorlati dolog is fölmerül, hogy nekünk tulajdonképpen a üzemben lévő rendszereink, mondjuk egy jármű, annak a lengési tulajdonságai attól függenek, hogy a paraméter vektora mennyire felel meg a tervezetnek. Lehetséges, hogy üzemközben eltörik a rugó, igaz? Vagy elfolyik az olaj a csillapítóból, és a paraméter vektora elmászik a névlegestől. Egész egyszerű elképzelni. Tulajdonképpen ez a szemlélet vezet a dinamikai alapú járműdiagnosztika kidolgozásához. Névleges paramétervektor körül egy valamilyen környezetet előírunk, mint szükséges környezetet. Ha abból kilép a járműnél konkrétan mérhető jellemző, akkor le kell tiltani az üzemét, és hát javítani kell, karbantartani, stb. Na hát ezzel körülbelül így akkor példát is láttunk még egy rendszer jellemzőre, és a rendszereknek egy osztályozása bizonyos szempontok szerint többféle szempont lehet. Az első az lehetne, hogy van passzív rendszer, és kettő aktív rendszer. Tehát az összes rendszerek sokasságát két részre vághatom egy ilyen kritériumrendszer alapján. Így. Hát ad egy. Belső hatáselemet nem tartalmazó rendszereket passzív rendszereknek nevezzük. Belső hatáselemet nem tartalmazó rendszer. tulajdonképpen egyszerű hatás áthitel történik a bemenetről a kimenet felé. A belső hatás elem nincsen. Hát egy példát nézek passzív rendszerre. Közelítő jellemzése egy hajtásrendszernek a következő kép nézhet ki, és akkor tényleg látjuk, hogy mi a dolognak a lényege. Itt lenne egy tengelyjel csapágyazott hajtótárcsával egy fogaskerék rajta. Elemek összessége, igaz? Rendelkeznek is valamilyen kapcsolatokkal, amit akár még akarjuk, akkor gráffal is föl lehet írni. Itt vannak a csapágyak. Kapcsolatban vannak az egyes elemek, tengelyekkel rá, és itt van a fogaskerék. Jó, van a másik fogaskerék, ami ezzel következő kölcsönhatási pont, valahogy így, kihajtó oldali hajtótárcsa, és ismét csak csapágyak, igaz, megint bizonyos dolgok összessége adott kapcsolatokkal, és most az egész lebeg még, mert egy fontos kapcsolat hiányzik itt, amit meg kell adnunk, hiszen az egészet egy rendszerbe kell foglalnunk. Ugye így. Kb. Így rendszerbe foglalva, adok egy kis javítást neki, mert úgy látszik, hogy így. Na most már látjuk, hogy ezek a dolgok tényleg rendszert alkotnak. Van egy omega 1 bemenő szaksebesség, M1 bemenő nyomaték. És van M2, omega 2 kimenő szaksebesség, M2 kimenő nyomaték. És itt ezen a fogkapcsolaton van egy I és K módosítás jellemző, emlékszünk rá, I a omega 2 per omega 1 módosítás, K az M2 per M1 nyomaték módosítás, itt van az eta egyenlő K szor I, a K-val és I-vel már meghatározott hatások. Hát ennek az átvitelét el lehet képzelni, mert azt mondom, hogy a bemenő objektum ennél egy X1 vektor. Így. Kimenő objektum pedig egy X2 vektor. Akár időfüggő is lehet. Minden esetre igaz az, hogy az X2 egyenlő omega 2 per M2, tehát szépen elrendezhető úgy, hogy a bemenő jellemzőből valamilyen operátor, a rendszer operátora most át fogja vinni a kimenőbe a bemeneti vektort. Mi lesz ez? I és 0, 0 és K. Tovább egyenlő valami A matrix, megszorozva X1-jel. Elejét, végét nézzük. X2 egyenlő egy nagyon homogén lineáris rendszeroperátoron van, ami egy matrixsal jelentkezett. Ez egy passzív rendszer, a rendszer paraméteré az I és K. Hát tudjuk, hogy fogszámokkal meghatározható, és hát a K-ban még a hatásfok benne van az él, a K egyenlő eta per I alakban. Tehát ez egy tipikus passzív rendszer, ugye abból az elhanyagolással, hogy a tömegeket most nem tekintettem. Ha a tömegeket veszek, akkor viszont a bemenő tengely és a kimenő tengely, mint mozgás egyenlet, ugye forgó teta, szóval epsilon egyenlő eredő M alapon kell kezelni, mint dinamikus rendszer. Tehát egy közelítő rendszer jellemzésnek jó. Na most a másik, hogy mi a aktív, hát kettő. Belső hatás elemet tartalmazó rendszer. Na hát a műszaki rendszereink nagyon sokszor ilyenek. Például egy motoros jármű ilyen. Motoros járműnél az a helyzet, hogy meghajtjuk a hátsó tengelyét mondjuk így. Itt a motor. Akkor lehet egy első kerék is valahol elhelyezni, nagyon vázlatosan csinálom. És akkor itt ül a vezető benne, aki itt pedált nyom, meg kormányoz. Minden esetre a lényege az, hogy itt van egy úti vezérlés, és aztán kialakul az egész hajtásnak egy VT válasza. Magyarán a jármű U1T vezérlést írok ide, hajtás vezérlésből kialakítja a jármű V-sebességét, VT-t. Megvan, benne van a motor. Itt van az aktív elem. A vezérlés következtében energia szabadul fel, tudjuk, hogy a tüzelőanyag hőenergiáját szépen aztán mechanikai munkává alakítjuk, és megvan a aktív elemmel felszerelt rend. Valahogy mozgatni kell a vezérlést, igaz? Valami gázadással, akkor kialakul majd valamilyen sebesség. Például itt gyorsít, aztán visszaesik, és itt kifut, mondjuk amitől kezdve. T, és itt van a U1T, hát hogy most az út, hogy jellemzem ugye a gázpedál állását, nulla alaphelyzet, és akkor megnyomom, van egy padlógáz felső érték, adtam valamit, levettem, gyorsítottam, és aztán a jármű saját ellenállása következtében kifut. Így. Na. Tehát volt ez az osztályozás aktív-passzív. Na most más szempontból elindulok, akkor lehet a másik osztályozás. Első lenne determinisztikus rendszer. És a másik pedig, ahol bizonytalanság szerepel, sztochasztikus rendszer. Hát el kell mondani, hogy mindig sztochasztikus rendszerünk van, legfeljebb egyszerűsítés érdekében determinisztikusnak tekintjük. Már csak a méréssel való vizsgálhatóság következtében is a mérési hiba állandóan ráülepszik az esetlegesen a háttérben meglévő determinisztikusnak képzelt folyamatra, és akkor ebből adódóan végül is sztochasztikus lesz a kimenet. De a rendszer maga is bizonytalansággal terhelt. Tehát nézzük csak, hogy az egy adott bemenethez a válaszfüggvény elvileg egyértelműen meghatározott. Az elvileget azt itten érdemes kiemelni, mert gyakorlatilag éppen az említett bizonytalanságok miatt a meghatározottság nem teljesen egyértelmű. Valamilyen sávszerűség jelentkezik. De elvileg ez van, ez a determinisztikus rendszer. Át kettő. Adott bemenethez, legyen az determinisztikus vagy sztochasztikus. A válasz egészségére bizonytalansággal terhelt, m mely bizonytalanság, a rendszer R operátorának sajátossága. Bizonytalansággal terhelt, mely bizonytalanság a rendszer R operátorának sajátossága. Na hát ezt egy picit részletezem. A véletlenszerűség vagy véletlentől való függés. Azzal jellemzett, hogy az esetlegességet mutató menetelt egy kisvevé elemi eseményként azonosítjuk. Egy valamely skalár értékű valószínűségi változó az kimenetelre esetlegesen változik, azt lehet mondani, hogy xi egyenlő xi vevé. Ez az elemi eseménynek függvénye. Akkor valamely vektorértékű valváltozó, akkor azt kell mondani, hogy van egy xi vektorom, ami így néz ki, hogy xi omega, vagy xi vevé, bocsánat, össze fogom keverni sokszor, vagy megmondom miért, de xi egy vevé, xi kettő vevé, és itt tovább xi n vevé. Tehát omegát megkérdezzük a írásban a vevével, én azért keverem, mert másik tárgyba mindig omegával jelöljük az elemi eseményt, itt vevével, mert itt az omega le van kötve nekünk a körfrekvenciára. Tehát ez szintén egy véletlen vektor, ugye? Az olyasmit jelent, hogy egy számegyenesen, ha különböző vevékre nézném, akkor itt kapnám, hogy itt ugrál a valami, és kapnánk egy eloszlást. Egy síkba venném, akkor itt lenne x1, x2, itt lett volna csak x, nullától, nullától, csak azt kapnám, hogy egy vektor ugrál itt ide-oda, mindig más és más értéket vesz fel a két koordináta, tehát tulajdonképpen itt megjelenik egy ilyen térbeli Gauss-eloszlásszerűség. Látják, hogy hogy gondolom, egy tényleges harangfelületszerűség, ugye? Kétdimenziós. Ha ez volt itt a n egyenlő kettő. Így. Na, akkor jöhet a következő, hogy valamely operátor. És ez ami bennünket érdekel. R egyenlő RVV. Véletlentől függ az operáció, ami kijön belőle. Beadok akármilyen determinisztikus jelet, és a kimeneten bizonytalan. Megismétlés után más és más jön ki. Valamely operátor értékű folyamat, sztohasztikus folyamat. Akkor azt mondhatnám, hogy az R operátor nem csak, hogy a vevétől függ, hanem függ az időtől is. Minden időpontban más és más az átviteli tulajdonsága. Hát ez az igazi szolasztikus rendszer. Átviteli tulajdonsága időtől és véletlentől függ. Véletlen. Idő. Itt csak a véletlentől függ. Tehát kétfajta sztohasztikus rendszer. Jöhet szóba, legegyszerűbb esetben. Az A az olyan, hogy R vevével adok egy akármilyen determinisztikus bemenetet, és a különböző megismétlések után a válasz az szolasztikus lesz. Tehát itt jött nekem egy, akárhogy jelölhetem, például FT, és ami kijön, az meg lesz egy XT vevé. Azáltal, hogy a vevé függés ide a véletlentől bejön. A B változat az meg az, hogy nem csak, hogy véletlentől függ, hanem még időben is változó a rendszer. Ettől nem kell nagyon félni, mert időben változó rendszereink azok vannak, amikor változó együtthatósak a leíró egyenletek. Hát ilyennel foglalkoztak matekból nyilván. Itt is lehetnek ilyenek. Itt az FT, most egyelőre egy determinisztikus bemenet. Ez is determinisztikus. És a kimenet az viszont sztohasztikus lesz. Két dolog miatt is. XITVV. Ugye? Stoch. Időtől és véletlentől függ. De most az időfüggés kettős, nem csak azért van az időfüggés, mert a bemenet időfüggő volt, hanem azért, mert az operátor is változott a T-ben. A véletlentől való függés innen származik. Itt is a véletlentől való függés, az időfüggés csak egy forrásból származik. Operátor az itt csak a véletlentől függ, időtől nem. Hát ezek jellegzetes rendszerek, a legkülönböző műszaki példákat lehet hozni a járműgép tanköréből, de a közlekedési rendszerek köréből is, meg a logisztikai gépek köréből is. Most egyelőre legyen nekünk ennyi elég, és egy kicsit foglalkozunk a rendszer problémákkal, ami szintén egy osztályozást ad. Rendszer problémák. Két osztálya. Hát az első analízis típusú rendszer probléma. Mi a lényege? Van ismert dolog, és van meghatározandó. A probléma megoldása ezen meghatározandónak a megismerését jelenti. Ismert ennél a rendszer problémánál a bemenet, ismert a rendszer átviteli tulajdonsága, ha tetszik, és keresett a válasz. Keresett a válasz. Két dolog ismert tehát, a bemenet és a rendszer, keresett a válasz. Hát ha most az ember úgy nézné, hogy van egy yt egyenlő rendszeroperátor xt, akkor látszik ismert rendszeroperátor, ismert bemenet, milyen lesz a válasz. Ezt kérdezzük. Hát egy példát, ami kis egyszerű műszaki dolog lehetne, hogy fölveszek egy tartót, így. És akkor alkalmazok rá egy erőt. F erő. Na. És tudom a kartávolságokat, mondjuk itt van. van egy K1, van egy K2 hatásvonalának távolságot ismerem. Na most a válasz akkor jelentkezik így. Mondjuk ez egy FA, FB. Lehet időfüggő is az F, mostan dinamikával, mármint vagy kinetikával nem foglalkozunk, egyszerűen statikailag megnézzük, hogy mi ez. Ez egy rendszer, és ugye láttunk olyan problémát, hogy nekünk lehet, hogy a bemeneten jelentkezik egy skalárfüggvény, az F vagy FT változó, és a kimeneten pedig lehet több mennyiség, ami bennünket érdekel, FA, FB. Ezt a rendszert kéne jellemezni. Hát, fel tudjuk írni, hogy milyen ez. FA egyenlő, mi lesz? K2 per K1 plusz K2 ször F. Itt megadja az FA-t. FB az meg fordítva K1 per K1 plusz K2 ször F. Megvan egyszerűen a rendszer átviteli tulajdonság. F bemenetre megvannak a válaszok. Lehet időfüggő is. Kvázi statikusan. Mondjuk a lengésben most nem mennék bele, mert egy ilyen gerendának a lengését azt, hát ahhoz parciális difegyenlet kell, ez megoszló tömeg, meg elosztott paraméterű rendszer, majd esetleg jövőre kicsit nézzük. És itt a válasz. FAT és FBT. És FBT. Lehet kvázi statikusan. Jó? Tehát ez egy rendszer, és ilyen. Hát ezeket majd egybemenetű, több kimenetű rendszereknek nevezzük, van a magának szokásos megnevezése, nemzetközi vonatkozásban single input, multiple output rendszer. Na a másik a szintézis típusú rendszer probléma, ez a kettes. Tehát szintézis. Szintézis típusú rendszer probléma. Akkor ismert micsoda. A bemenet. És ismert a válasz. Keresett a rendszer, ami a kettő közé rakandó, tervezendő, helyezendő, mérnöki feladat. Tulajdonképpen a rendszer azáltal lesz meghatározva, hogy az operátorát ismerjük. Hát még visszatérve itt az analízis típusú problémára, elmondhatom azt, hogy annak a megoldása az egyértelműnek mondható. Ide írjuk még, hogy az analízis probléma egyértelműen megoldható. Ugye itt egy picikét avval lehet lazítani a dolgon, hogy az adott modell keretében, hát hogyha szolasztikus az átvitele, akkor a kimeneten persze függvény sokaság jelentkezik, de tudjuk, hogy milyen analízis problémánál. A szintézis problémánál meg kiderül, hogy nem egyértelmű a megoldás, és az nekünk jó mérnököknek, hogy a csodába. Hát azért, mert ad egy mozgásteret arra nézve, hogy a lehetséges megoldás sokaságon, amelyek versenyeztethetők egymással, ugye tudunk egy optimum feladatot értelmezni, és valamilyen szempontból azok közül, a számunkra kedvezőt kiválasztani. Megoldásnak megoldás, csak például a legkisebb súlyú, legkisebb energiafelhasználás biztosítja, a legkisebb a környezetterhelés, és így tovább. Tehát sok lehetséges megoldás közül lehet választani és optimalizálni. Na nézzük itt a dolgot, hogy egy példát az ember ehhez venne. Hogy itt van nekünk ez az előző tartószerkezeti probléma. Na most, amit én elő fogok írni, az az, hogy itt az FA és az FB az megadott legyen, és az F is meghatározott. Ugye körülbelül az arányossága így néz ki, na kicsit lejjebb belőle. FA plusz FB kontraszignum F kell legyen. Na hát ebbe a játékba azt nyugodtan el lehet mondani, hogy valamilyen alkalmas pontról, bár akárhol fölvehetem az F hatásvonalán, én tudok hasonló rendszereket csinálni, amelyiknek a kívánt tulajdonságai fennállnak. Ez is egy olyan rendszer, amelyikre pontosan FB, ez a hosszabbik, ugye, és ez egy kicsit kisebb, mert közelebb volt. A erőhöz ez kicsit kisebb, távolabb volt, az ugyanígy, ugyanez az F van rajta. Tehát látjuk, hogy elvileg most már gondolatban ezen piramis bármelyik vízszintes metszetén van egy két támaszú tartom. Különböző hosszú, különböző tömegű, igaz? Tehát végtelen sok megoldást tudnék itt kapni. Mindegyik kielégíti azt a feltételt, hogy az F bemenet előírva, FA, FB támaszerők előírva, mit tegyek közé? Végtelen sok megoldás. Ezeket úgy hívjuk, hogy versenyre bocsátott, vagy konkurens megoldások. Konkurens. Versenyre bocsátott, vagy konkurens megoldások. Tehát itten ez a F, ezek itt egyformák itt egymással, ugye? Ezek is itt egyformák egymással. De a rendszer más geometriával jelentkezik. Sok mindent lehet csinálni. Milyen szükség lehet? Át kell hidalnunk egy nagy távolságot, kisebb távolságot, a súlyba hogy néz ki az egész. A szélső érték persze sokszor nem a klasszikus első derivált eltűnésével meghatározható, mert feltételes szélső érték jelentkezik. Akár lineáris függvény esetén majd fogjuk tanulni jövő fél évben a lineáris programozási eljárást ilyen esetben, tehát feltételes szélső érték vizsgálatok szükségesek legtöbbször ilyen konstrukció optimálásnál. Na most még amit itt hozzá lehet fűzni, nézzük csak, jó? Akkor... Azt azért ide írom, hogy a konkurens megoldások sokaságán kiértékelő függvény vagy funkcionál értelmezhető. Hát ezt célfüggvénynek hívjuk. Vagy célfunkcionál, hogyha bonyolultabb, ugye egy variációs feladat. Így. Ez a funkcionál értelmezhető. Ehhez korlátozó feltételek. Járulnak. Hát ilyen feltételes szélsőérték feladat. Az optimum keresés. Jó, így. Feltételes szélsőérték feladatot jelent az optimum keresés. Na, van egy érdekes vetülete ennek a szintézis típusú rendszerprobléma környulálásnak. Rendszeridentifikáció. A szintézis típusú problémához hasonlít. Jó. Következő a helyzet, hogy adva XT bemenet, mérve valóságos rendszeren, az Y valóságos T válasz. A kérdés az, hogy mi kapcsolja össze a kérdés a rendszeroperátor jellemzése. Modellképzés alapján. Mit jelent az? A modell struktúra ismert lehet. Hát honnan? Fizikai összefüggés alapján tudom, hogy milyen dinamikai probléma, milyen esetleg elektrotechnikai vagy más kémiai összefüggés van ennek a modellnek az alapján. Ennek a strukturális ismeretnek alapján a modellt ismerem, tehát a modell struktúra ismert. Keresettek a paraméterei. A B az a nehezebb, az már sokkal nagyobb problémát jelent. A modell struktúra nem ismert, azt ki kell próbálni különböző változatokba. Keresett az alkalmas modelltípus. És az ehhez tartozó paraméterek. Tehát így paraméterei nem ismert. Akkor keresni kell a struktúrát is, meg a paramétereket is. Hát annyit tudok, itt a két percben mindenképpen sikerül megmutatni, hogy az első A feladat, ami közelebb áll hozzánk, és jól megragadható tulajdonképpen a dolog. Következőt csináljuk, hogy egy tényleges rendszernél az XT-t bevezetem. A tényleges rendszeremnek a RV valóságos operátora, ez működik, és kiad egy YV valóságos T választ. Mondjuk ez lenne az. Így. Na most, az általam feltételezett modell struktúra, amit ismerek, annak lenne R modell operátora, ami bizonyos paraméterektől függ, amit még nem ismerek, P. Esetleg vektor is lehet. Ez is kiad, hogyha ráengedem ugyanazt a gerjesztést, ami valóságban működik. Valahogy működni fog a modellem. Na most ezen a ponton egész világosan látszik, hogy értelmes hozzáállással azt mondanám, hogy van egy Y modell válaszom, amelyik függ a P-től. Akkor most hogy határozzam meg a P-nek a legkedvezőbb értékét ehhez az adott modell struktúrához. Hát nyilván ez a valóságos válasz, ez a meghatározó erre nézve. Ehhez hozzá kell hasonlítani azt, hogy mit szolgáltatott adott felvett paraméter mellett nekem, egyiket pozitívval, másikat negatívval. Itt megjelenik egy különbség ebbe a Y valóságos megoldás mínusz a modellem szerint feltételezett megoldás adott P paraméter mellett. Beengedem egy olyan tagba, amelyik valamilyen értelemben optimalizálja a P-t. Mit akarok elérni, hogy ez az eltérés legyen a lehető legkisebb, és innen mondjuk visszavezetnék erre a pontra egy P-t. Mi legyen a kritérium? És ezzel fejezem be a mai előadást. Ezt az eltérést, ha azt mondom, hogy epsilon, ez nyilvánvaló fog függni a időtől és a P-től. Kritérium az epsilon T eltérés legyen kicsi. Na, milyen értelemben tudom kicsivé tenni? Következő tehetem, hogy készítek egy P-től függő függvényt. Ugye ez nekem a mozgásterem. A P-t változtatgatom addig, amíg itt nem lesz jó megegyezés. Amit úgy fogok értelmezni, hogy valamilyen időkereten ezt az epsilon négyzetes hibáját dt egyenlő minimum. Tehát ismert struktúra esetén a feladat a optimális P paramétervektor meghatározására vezet. Ha jobbat nem tudok csinálni, akkor a helyzet az, hogy itt van nekem egy kétváltozós függvényem, mondjuk két paraméter volt. Akkor ha jobbat nem tudok csinálni, numerikusan van számítógép, persze valahonnan kiindulok, adott pontból látom, hogy itt van egyébként a optimális megoldás, P1 tető, P2 tető. Valamilyen pontból kiindulnék, és valamilyen módszerrel közelítek hova? Ennek a minimum helyéhez. Az alsó érintősík mi? Oda kéne, ahol a S-sík érinti. Hát lehetséges, mindig úgy kell lépni, hogy jól lépjek valamekkorát. Egy ilyen módszer lehetséges lenne, egyre kisebbet lépve oda megyek, csak milyen legyen a lépés. Hát ez egy P1-es volt. Akkor én azt mondom, hogy a PI plusz 1 paraméter legyen egyenlő. PI az előző, mínusz gradiens fi. PI per a normája, vagy abszolút értéke. Gradiens fi PI. És megszoroznám egy lambdával. Tessék nézni, mi történt. A gradiens akkora az milyen irányba mutat, mindig a magasabb skaláról szintfelületre, és merőleges a szintfelületekre. Az itt lévő szintfelület itt volt, erre merőleges, itt a gradiens. Minusz gradiens arra felé megy, gradiens per abszolút érték egységvektor. És egy elég kicsi szorzóval, lambdával fogok lépni, esetleg a lambda n sorozat legyen olyan, hogy a limes az egyenlő nullával n tart végtelenhez. Miért? Csökkenjen a lépés, hogy nehogy itt átugorjak a minimumon. Egyre kisebben menjek. Ezt be kell játszani persze, hogy megy egy ilyen numerikus dolog, hogy hát most pontosan kifejteni nem tudom, de a dolog lényege teljesen jól látszik, hogy ismert struktúra, R modell operátor. Tudom, hogy milyen. Akkor a paramétert kell addig-addig változtatni, amíg a négyzetes eltérést a tényleges rendszer válaszától kicsivé teszem, lehet, hogy minimum, akkor azt mondom, hogy hát jobbat nem tudok, ennyi, ezzel a paraméterrel tudom ilyen modell keretében legjobban megközelíteni az egyébként ismeretlen átviteli tulajdonságú rendszerem operátorát. Jó? Hát kedves hallgatóim, itt a vége mára.